A vonalban pedig Teszáni Miklós, a balk.hu szerzője, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai kutatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Alapvetően ugye, mivel balk.hu elsősorban a Balkánt érintő témakörökről beszélgettünk most, és amivel kezdenénk, ugye, hogy összbalkáni jelenség a késes és lövöldözéses támadásoknak az elharapózása. Mi az, ami most az aktualitását adja ezeknek az eseményeknek?
Ugye itt az elmúlt években rendkívül szomorú, rendkívül súlyos eseményekről beszélhetünk. Szerintem a 2022-es tetényei, ugye ez Montenegró korábbi fővárosa eseményt érdemes elsőként megemlíteni, ugye 2022-ben volt itt egy lövöldözéses álmokfutás, és azóta számos álmokfutásnak lehetünk szemtanulni. Ugye a magyar sajtóban elsődlegesen a 2023-as belgrádi, majd a 2023-as szintén szerbiai dubonai eset jutott el. Ugye Belgrádban egy iskolában nyitott tüzet egy ott tanuló diák a diáktársaira. Ez azért is igen aktuális, mert most decemberben hirdettek ebben az ügyben ítéletet, amely azért is kapott kiemelt figyelmet, hiszen a belgrádi iskolai lövöldöző a lövöldözés pillanatában 13 éves volt, tehát a szerb törvények alapján nem volt felelősségre vonható, míg ugye az idei évben pedig, vagy hát bocsánat, 2024-ben, tehát már 2025-ig írunk, 2024-ben volt egy zágrábi iskolai késelés, illetve 2025. január 1-én szintén Tetinjében, amit ugye a 2022 kapcsán említettem, volt egy montenegrói lövöldözés. Itt az áldozatok száma egyébként Tetinjében az első alkalommal 10, idén januárban 12 fő volt, a belgrádi iskolai lövöldözésben is 10 vesztették életük, ezek viszonylag súlyosnak tekinthetők, és hát a felelősséget az adja, hogy egyébként azt látjuk, hogy az elmúlt 3 évben ezek az események lényegében kezdenek elharapózni a Balkánon, itt beszámolhatunk egyébként még boszniai eseményekről, további horvátországi eseményekről is.
Maga ez az esemény sorozat, ez köthető esetleg a balkáni népek vérmérsékletéhez, csak nekem az jutott eszembe, hogy van egy horvát barátom, és ő időnként el szokta mondani, hogy azért, hogyha a Balkánon egy buliban megfenyegetnek, hogy meg fognak ölni, akkor azt azért érdemes komolyan venni. Tehát másképp gondolkodnak egy kicsit, mint mondjuk mi?
Ugye itt szerintem ezt nem minden esetben, de fel lehet vetni. A két tetinjei esetben azt láthatjuk, hogy valamiféle vita kerekedett, a merénylő ezután magához vette a lőfegyverét, és ezután kezdett álmokfutásba. A dubonai esetben, a 2023-as szerbiai dubonai esetben szintén erről van szó, egy vitás ügyet követően a merénylő hazament, magához vette a lőfegyvert, és álmokfutásba kezdett. A belgrádi iskolai merénylet, illetve az említett zágrábi késelés, én azt gondolom, hogy azok nem ezzel köthetők oda. Itt a merénylő már felfegyverkezve érkezik a helyszínre, tehát ezek szerintem más kategóriába esnek, de ugye ezt hagyományosan egyrészt nyilván a balkáni népek vérmérsékletével, amennyiben beszélhetünk ilyenről, szokták összekötni. Másrészt azért szinte minden esetben megjelenik a hírekben az, hogy hát itt egy rendkívül sok rétegben, sok generáción keresztül traumatizált társadalmakról beszélhetünk, elég csak a délszláv háborúra gondolni, de egyébként sok híradás ilyenkor még a második világháború óta is próbál, tehát hogy a második világháborúhoz is köti ezeket az eseményeket abban a tekintetben, hogy itt azóta folyamatosan transzgenerációs traumákról beszélhetünk.
Hogy jutnak fegyverhez a balkáni népek?
Hát ugye a fegyverhez jutás, ez is mindig megjelenik, sajnos nem túl nehéz a Balkánon. Szerbia a világ egyik legjobban fegyverrel ellátott országa, ugye hagyományosan az Egyesült Államokat és Jemen szokták előtte megemlíteni. Körülbelül úgy számolhatunk, hogy 100 lakosra 39-40 fegyver jut. Ez Montenegróban egyébként lényegében ugyanaz a szám. Kicsit alacsonyabb egyébként Boszniában, Észak-Macedóniában és Koszovóban, de alapvetően azt kijelenthetjük, hogy nem túl nehéz fegyverhez jutni. Horvátországban például mondjuk, mert az Európai Unió tagja már, sokkal közelebb van ez a szám a magyar átlagos, Magyarországon, hogyha jól emlékszem, ez 10 körül van, Horvátországban 12-13. És egész egyszerűen a délszláv háborúból kint maradt fegyverek jelentik az elsődleges problémát, hiszen hogyha mondjuk Szerbiát nézzük, azért szerb fegyvertartási törvények azok nem túl megengedők, tehát viszonylag szigorú törvényekről beszélhetünk, annak ellenére, hogy ennek ellenére azért mégsem sikerült megoldani azt a fegyverbeszedést, fogalmazzunk így, amelyet a délszláv háború után el kellett volna követni, mert ugye itt a 2023-as szerbiai merényletek után a szerb kormány amnestiát hirdetett a fegyverek leadására, és ez alatt az egy hónap alatt körülbelül 110 ezer fegyvert adtak le Szerbiában tavaly előtt 2023 nyarán, és itt ebben nem csak engedéllyel, hanem nyilván engedély nélkül tartott fegyverekről is szó volt, de ugyanakkor továbbra is azt feltételezhetjük, hogy ez a szám még mindig rendkívül magas ezekben az országokban.
Az friss hír, hogy ugye biztonsági intézkedések mellett kezdődött meg a második fél év a horvát iskolákban a decemberben történt késes támadás miatt. Ezekről az intézkedésekről mit lehet tudni?
Ugye ez egyébként nem csak Horvátországban jelenik meg, és gyakran felmerülnek ezek, hogy mit lehet tenni ezeknek a megelőzésére, ezeknek a sajnálatos eseteknek a megelőzésére. Nyilvánvalóan itt az első és legfontosabb, amellyel próbálkoznak, és Horvátországban is ezzel próbálkoznak jelenleg, az az, hogy valamiféle olyan preventív eszközbe építeni a rendszerbe, amely már a kezdeti, a felkészülési szakaszában a merénylőnek ezt a veszélyt jelezheti. Ugye itt fontos kiemelni, hogy a zágrábi események kapcsán arról beszélhetünk, hogy az iskola egy korábbi diákja ment be az iskolába, akiről egyébként tudott volt, hogy kezelés alatt áll, pszichiátriai kezelés alatt áll, és ennek ellenére tudott bejutni. Nyilvánvalóan itt a biztonsági őröknek emelt szerepjük, tehát itt nem csak a zágrábi eset kapcsán, hanem egyébként a belgrádi 2023-as eset kapcsán is, amikor a lövöldözés történt, a biztonsági őr megpróbálta megállítani a merénylőt. Itt bizonyos jogkiterjesztésről van szó, tehát hogy az ő jogköröket valahogy megnövelni, illetve nyilvánvalóan azzal is próbálkoznak a regionális kormányzatok, és hát Horvátországban is nyilván, hogy valamiféleképpen a rendőri egységeknek, a rendőrségnek a reagálási idejét lecsökkenteni, hogyha egy ilyen sajnálatos eset történik, és különböző képzéseket tartani a rendőrségnek ilyen események felszámolására, vagy akár megelőzésére. Ugyanakkor az mondjuk látható, mondjuk 2022-es Montenegrói és a 2025-ös szintén montenegrói események között, hogy bár ezek a folyamatok elindultak, ezek azért még sajnálatos módon gyerekcipőben járnak, főleg azokban az államokban, amelyek még nem Európai Uniós tagállamok, és itt azért szerintem, ha terhetünk egy ilyen megállapítást vagy kitételt, alapvetően kevés rendőrről beszélhetünk ezekben az országokban, Szerbiában, de Montenegróban talán még inkább, hiszen ugye az Európai Uniós integráció kapcsán folyó reformfolyamatokkal összefüggésben zajlanak a rendőrségek reformjai, amelyek kapcsán sokkal nehezebb jelenleg új rendőröket felvenni, bevonni a szolgálatokhoz, és például Montenegróban ugye egy 600 ezeres államról beszélhetünk, körülbelül 2000 rendőr hiányzik a rendszerből.
Köszönjük szépen, hát reméljük, hogy előbb-utóbb a Balkánon is eljön majd a béke. Tesszári Miklós, a balk.hu szerzőjét és a Matthias Corvinus Collegium geopolitikai kutatóját hallották az elmúlt percekben. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, viszont hallásra.
Viszont hallásra.